Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora. A mai műsor házigazdája Somogyi Szilárd. Vendégünk Grendel Gábor, aki a kitűnő újságíró Grendel Ágota, illetve a Kossuth Díjas író Grendel Lajos gyermeke, maradéktalanul kamatoztatta az otthonról hozott képességeit, hiszen 11 év alatt olyan újságírói pályát futott be, amely során a legolvasottabb, a leghallgatottabb, illetve a legnézettebb médiumoknál és műsoroknál dolgozott újságíróként. És ez még csak a kezdet, hiszen az újságírói pályát elhagyva azonnal miniszteri sajtófőnök, majd ezután aktív politikus vált belőle, aki jelenleg a pozsonyi parlament alelnöke. A Ma Hét Média Család Adásidő podcastjának vendége Grendel Gábor. A neve alapján ugye, tehát szlovákiai magyar, vagy pedig magyar körökbe talán ez se tagadható, vagy automatikusan adódik az ön családi háttere, a családi indítatása. Az egyik legkitűnőbb szlovákiai magyar újságíró az ön édesanyja, illetve a Kossuth Díjas sajnos már elhunyt író az édesapja. Tehát automatikusan adódott-e, hogy az ön első lépései azok a publicisztika, az újságírás a sajtóvilágába fognak vezetni?
Gondolom, igen, elsősorban valószínűleg tényleg a családi környezetből adódhatott az, hogy az újságírás vonzott elsősorban még kamaszkoromban, amikor is az újszósport rovatában próbáltam szerencsét 17 éves gimnazistaként, és aztán idővel egyre inkább a politika kezdett foglalkoztatni és érdekelni, és így kerültem a sportrovatból aztán az Újszó belpolitikai rovatába, ahol riporterként dolgoztam az egyetem mellett, és itt-ott kommentárokat, illetve jegyzeteket is publikáltam az Újszóban.
Hogy fogadták otthon ezeket a lépéseket? Ugye, mert általában, amikor szakmabeli szülők, nek a gyermeke tovább viszi a szülők szakmáját, nem mindig szokta körülni. Tehát ugye a szülők látják azért a prózai szürkébb mindennapoknak a nehézségeit, és ettől esetleg meg akarják óvni a gyermeküket. Önnél vagy önöknél hogy volt ez? Tehát inkább pozitívba, vagy inkább mondjuk úgy neutrálisba hajlott a szülői reakció?
Én talán azt mondanám, hogy is. Tehát egyrészt örültek a szüleim annak, hogy van egyfajta írás készségem, amelyet minden bizonnyal tőlük örököltem. Másrészt viszont tényleg az első írásom ebben a nagyszünetben egy novella volt.
Szép irodalom.
Egy félreértés című novella, és hát először édesanyámnak adtam elolvasni, aki utána megmutatta apukámnak is, és hát a mai napig is emlékszem az első reakciójára. Bejött utánam a szobámba, és azt mondta, hogy te aztán nehogy belőled is író legyen. Tehát kifejezetten, ha mondhatom így, akkor óvaintett attól, hogy én is ezt a pályát választom.
Ez viszont gondolom akkor egy nagy elismerés is volt, tehát hogyha első novellája alapján az édesapja vagy az édesanyja el tudták képzelni azt, hogy önből író legyen, akkor ez egy jó novella volt.
Meg lehet valahol keresni az Újszó archívumában. Igen, ez a Nagyszünet című mellékletben jelent meg valamikor 1995.
Igen, és hogy ez volt az első nyilvános megjelenés. Ha már említi a szépirodalmi első lépéseket, vagy pedig a zsengéket, ugye, ahogy ezt szokták mondani.
Aztán folytatása nem volt.
Nyilvános folytatása, vagy pedig az íróasztalnak azért írt egyáltalán?
Sem nyilvános, sem íróasztal fiókba rejtett folytatása aztán nem volt.
Megfogadta az édesapja tanácsát, vagy pedig kifogyott az illet?
Nem, a nagyszünetben továbbra is jelentek meg cikkeim, de ezek már nem irodalmi jellegűek voltak, és aztán valahogy az irodalom annyira nem is foglalkoztatott, tehát akkor utána már inkább az újságírás érdekelt, és akkoriban elsősorban a sport, és aztán a politika. Engem a sport mindig is vonzott és érdekelt, és még elég kisgyerekkoromban, 1986-ban, 6 évesen kezdtem el nézni sportközvetítéseket, akkor volt a mexikói foci világbajnokság. Na és akkor én otthon talán szülői kérdésre, ha jól emlékszem, mondtam azt, hogy én sportriporter szeretnék lenni, és tévéközvetítéseket szeretnék kommentálni.
Volt esetleg a magyar sportújságírói gárdából valamilyen példakép, aki alapján úgy gondolta, hogy ő hozzá szeretne hasonlítani, vagy olyan szeretne lenni, mint ő?
Gyerekkoromban mindenképpen Knézi Jenő stílusa állt hozzám a legközelebb, de Bitray Tamás közvetítéseit is szerettem, például Egerszegi Krisztina első olimpiai bajnoki aranyérmes közvetítése szerintem a mi nemzedékünknek a mai napig felejthetetlen és legendás, és aztán a későbbiek közül pedig Hajdú B. István és Faragó Richárd.
Értem, értem. Ugye ennyit tehát a kezdetekről, és aztán jött egy váltás, ahogy említette, tehát a sporttól, tehát inkább a belpolitika felé, ugye, orientálódott. Majd talán számunkra, szlovákiai magyar olvasók számára egy eléggé ritka váltás, tehát hogy ön elkezdett már nem a szlovákiai magyar médiába megjelenni, hanem a, mondjuk úgy az országos szlovák médiába. Ennek volt esetleg valamilyen oka, vagy szerette volna, hogyha többen hallják a riportjait, vagy többen olvassák, és azért váltott. Tudhatunk erről esetleg valamit ennek a hátteréről a váltásnak?
Valamilyen módon engem mindig a televíziózás, illetve a rádiózás is vonzott, és tehát párhuzamosan azzal, hogy az Újszóban kezdtem el besegíteni, jelentkeztem a Comenius Egyetem újságíró szakára, illetve magyar és újságírás szakra akkor. Egyébként például Gazdag József volt az osztálytársam, és Molnár Norbert egyebek mellett. Igen. Na most harmadikosként az újságíró tanszéken kellett választani, hogy írott újságírásra szakosodunk, vagy tévé és rádió párosításra. Igen. És én akkor a tévét és a rádiót választottam, mert ez mindig vonzott, és azt hiszem nem vagyok egyedül a szlovákiai magyarok között sem, akik a 90-es években nagyon aktívan és nagy szeretettel és izgalommal hallgattuk a Twist Rádió Zsurnál című műsorát. Ez a rádió sajnos megszűnt, viszont még akkor a 90-es évek végén, illetve aztán a 2000-es évek elején, éppen amikor harmadikos egyetemista voltam, akkor szintén utánpótlást kerestek a Zsurnál szerkesztőségébe. És hát akkor még nem voltak sem Facebookok, sem hasonló
közösségi
hálók. Úgyhogy akkor a tanszék egy ilyen fali újságjára tűztek fel a rádióból, a Twist Rádióból egy ilyen hirdetést, hogy pályázatot írnak ki, és ha valakit érdekel, akkor ekkor és ekkor jelenjen meg a Twist Rádió szerkesztőségében. 35 jelentkező közül 4-ünket választották ki, azzal, hogy ebből a 4-ből majd 2-t hagynak meg véglegesen, és akkor mi 4-en úgy küzdjünk meg ezért a két szerkesztői pozícióért.
Ugye a szűkített fordulóba.
Így van, és aztán végül is mind a 4-ünket megtartották.
Annyira jók voltak, hogy nem tudtak választani, igaz?
Mondjuk úgy, hogy ők aztán kicsit bővítették is az adásidőt, és így tovább, tehát végül is úgy döntöttek, hogy 4 új hangra lesz szükségük, és mind a 4-ünket megtartották.
Okozott-e önnek valamilyen, hát nem akarok olyan nagyon erős szót használni, hogy traumát vagy dilemmát, de jelentette az kérdést önnek, hogy immár egy szlovák nyelvű, elsősorban az ország egész hallgatóságának, tehát főleg a szlovák többségi közösségnek szóló médiába dolgozzon?
Dilemmát semmiképpen, sőt, én inkább az előnyét láttam annak, hogy ha sikerül bekerülnöm a szlovák sajtópiacra, akkor sokkal tágasabbak lesznek a lehetőségeim az érvényesülésre, legyen az rádióállomás, vagy esetleg tévécsatorna. Tehát ennek én inkább az előnyét láttam, viszont tény az, hogy nagyon keményen meg kellett küzdenem azzal, hogy ne érezzék a hallgatók azt, hogy van itt egy esetleges magyar kiejtés, ami egy országos szlovák nyelvű médiában esetleg valahol zavarhatja a hallgatókat.
Ha jól emlékszem, ön mindig, tehát a keresztnevét magyaros formában használta, tehát Grendel Gáborként mutatkozott be a tudósítások után, vagy pedig Grendel Gáborként konferálták önt fel. Például mondjuk a kiejtés okozott önnek gondot, bár ugye pozsonyi gyökerekkel, pozsonyi környezetben talán azért jobban magába szívja az ember a szlováknak a szlovákos változatát is. Volt-e ilyen problémája, kiejtésbeli problémája?
Érezhető volt, amikor részt vettem ezen a tanfolyamon, akkor mondták is a Twist Rádióból a kollégák, hogy ezen javítani kell, de tehát látnak esélyt arra, hogy ezt sikerül megoldani, és volt ott egy Janas Valová nevű rádiós riporter asszony, aki már akkor úgy 60 körül járhatott, és tényleg éveken át edzett szlovák anyanyelvű riportereket, és ő vett kezelésbe, hogyha fogalmazhatok így, és szinte napi rendszerességgel ültünk le a mikrofon elé, és gyakoroltunk, szövegeket olvastunk, edzettünk, javított, házi feladatokat adott, és így tovább, és végül is ennek az lett az eredménye, hogy megkaptam azt az állást.
Nagyon röviden, csak esetleg valami konkrét edzésmódszert ki tudná emelni? Tehát ugye valószínűleg, hogy nagyon sokan közülünk, szlovákia-magyarok közül, tehát tudja azt, hogyha szlovákul szólal meg, akkor érezhető a kiejtésén. Mi az, ami önnek legjobban ezek közül a gyakorlatok közül segített? Tehát hangosan olvasott szlovák szöveget, vagy...
Egyrészt ez, egyrészt a hangos felolvasás, másrészt a napi rendszeresség. És aztán volt még egy dolog, ez pedig az, hogy magnókazettára játszottam fel a rádió híradóját, átírtam a bemondott szövegeket, aztán felolvastam az enyémet, ezt is magnóra játszottam, és aztán hasonlítottam a kettőt egymáshoz, hogy hol tér el a kiejtés.
Ezt azért elismétlem, hogy jól értettem-e. Tehát az esti híradót, ami mondjuk azért 15-20 perces általában szokott lenni, ha nem több, azt ön fölvette. Igaz, magnókazettára, amit lehet, hogy a hallgatóink egy része már nem is nagyon tud meghatározni, tehát fölvette, hangrögzítette, és akkor ezt a hangot kézzel papírra átírta?
Így van.
Tehát mint egy mai program, egy applikáció, ami a beszélt szöveget átírja írt szöveggé, ön ezt kézzel. Ez azért óriási mennyiségű betű lehetett, nem?
Hát igen, ez több A4-es oldal volt, de...
Ennél és ez napi rendszerességgel?
Nem, ez az átírás és ez a újraolvasás, ez nem volt napi rendszerességgel, de ez is része volt a gyakorlatnak.
Értem. Tehát akkor ön rögzült önbe ugye a képi alakja és a hang alakja, hallotta a rádióba, hogy mondják, és utána pedig ezt kellett mondjuk úgy utánozni, vagy pedig elpróbálni. Hát nem könnyű feladat, hogyha az ember például mondjuk ugye egy percnyi beszélt szöveget próbál meg leírni papírra, akkor csodálkozik el, hogy ez betűmennyiségben azért jó sok, nem beszél.
De mai szemmel nézve talán igen, de hát akkoriban még tényleg ezek a digitális technológiák nem voltak annyira fejlettek, és hát az egyetemen tényleg naponta kellett jegyzetelnünk az előadásokon, tehát mondjuk hozzá voltam szokva ahhoz, hogy kézzel írok szöveget.
Értem. Ma ugye, tehát nálunknál fiatalabb generációknak maga a kézírás néha már problémát okoz. Tehát, hogy folyamatosan kézzel írni, ez a fejlődés. Az ön fejlődése, ami a média egyes állomásait jelentette, akár így naplószerűen vagy felsorolásszerűen, a Twist Rádió volt az egyedüli munkaadója, tehát szlovák vonalon, vagy utána kipróbálta még magát más médiumoknál is?
A Twist Rádió volt az első szlovák médium, ahol dolgoztam, és aztán 3 év elteltével, hogyha jól számolok, kaptam ajánlatot a TA3 hírtelevíziótól, amely akkor már ha lehet így fogalmazni, végül is egy befutott tévé csatorna volt, tehát ez nem a TA3 kezdeteiben volt, hanem 1-2-3 évvel a megalakulása után. Még Martin Lengyel volt újságíró, volt akkor a TA3-nak a vezérigazgatója, és ő szólított meg, hogy esetleg nem társulnék-e hozzájuk. Most akkor a TA3 szerkesztőségében már volt Twist rádiós kollégáim, akiknek a véleményére mindig is adtam, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt az ajánlatot elfogadom. Így kerültem az első, tehát így kerültem első ízben egy szlovákiai tévécsatornához, ahol egyrészt riporterként, másrészt aztán a Nap témája című napi vitaműsornak voltam a társműsor vezetője, ahol Bráňo Závodszkyval váltottuk egymást, és innen újabb 3 vagy 4 év eltelt.
Engedjen meg, hogy egy gondolat erejéig a szavába vágjok. Tehát, hogyha jól értem, akkor önnek adtak ajánlatot, önt hívták, hogy nem menne a TA3-as csatornához, ugye? Ez azért, ugye ez azért fontos megjegyezni, tehát más az, amikor az ember kopogtat, hogy vajon esetleg nincs-e a számára hely, és más az, amikor hívják, mert ugye akkor az már egy, hogy is mondjam, tehát egy sikernek egy fokmérője, hogyha valakit szívesen látnának a másik csapatba, ha ott játszik. Tehát ez most így, ahogy hallgatom önt, ez azért sok szlováki magyar számára szerintem egy nagyon, nagyon fényes példa, hogy szlovák környezetben, ráadásul szlovák nyelvtudás alapján működő munkába, hogy egy magyar ember rél kapkodnak, hogy ezt mondjam.
Hát köszönöm szépen. Az többé-kevésbé természetes, hogy ezek a tévécsatornák már szeretnek kész riportereket, vagy kész újságírókat megszólítani, olyan értelemben, hogy nem kell az elejétől kezdve oktatniuk őket, hogy miről szól az újságíró szakma, és az is többé-kevésbé természetes, hogy szeretnek rádiós körökben halászni, mert az, hogy valaki már tud a hangjával dolgozni, és a mikrofonon természetesen szól a hangja, vagy hogyha felolvas egy hírszöveget, akkor az egész más, mint hogyha képzetlen, tehát hangilag képzetlen, mondjuk egy újság szerkesztőségéből szólítanának meg újságírókat. És akkor még a Twist Rádiónak megvolt a maga cvengje, úgyhogy jött akkor egy ilyen megkeresés, és én ezt elfogadtam.
De biztosra akartak menni, hogyha jól értem, ugye? Tehát egy képzett profi elektronikus újságírót kerestek, és annyi volt csak a plusz talán a televíziónál, hogy most már kamera előtt kellett azt csinálni, amit addig csak mikrofon előtt végzett.
Végül is igen, és akkoriban még a TA3-ban is voltak vágók, akik megvágták a képanyagot. Ma már, tehát ez körülbelül 10, mennyi, nem is több, talán 15, majdnem 20 évvel ezelőtt volt, ma már a tévériporterek többsége, tehát annyira felgyorsult ez a tévéhíradói folyamat, hogy ma már a szerkesztők többsége maga vágja meg a képanyagot is vágó nélkül. Most a TA3-ban 3 vagy 4 évet töltöttem el, és onnan kerültem a Markízához, szintén megszólítottak, és pedig azért, mert akkor a Markízában nagy változások következtek be. Nem tudom, mennyire érdekes ez a hallgató.
Maga az, hogy a Markízába hívták, azt hiszem, hogy Markízánál, Szlovákiában, tehát a Markíza televíziónál Szlovákiában azért magasabb szint nincs, tehát ami a nézettséget, ami a befolyást, tehát a közvéleményre gyakorolt hatást jelenti, ennél talán nehéz lenne nagyobb állócsillagot, vagy fényesebb állócsillagot mondani. Bár tudom, hogy sokan ugye ezt inkább a kereskedelmi csatornáknak egy kicsit bulváríző, egy kicsit olykor szenzációhajhász hírgyárához hasonlítják, de hát hogyha erre jön be a közönség, ugye akkor így kell becsomagolni az értéket is.
Számomra akkor főleg az volt a mérvadó, hogy a Markízában tulajdonos váltás történt, és ez pont akkor volt, amikor az amerikai CME megszabadult, ha mondhatom így, a Pavol Ruszko által képviselte szárnytól, és pedig annak köszönhetően, azért szabadult meg tőle, mert fennállt a veszélye annak, hogy a Markízának akkor nem hosszabbítja meg a frekvencia tanács az adásengedélyét, mert éppen a Ruszko-féle szárny azelőtt elég erősen befolyásolta, vagy inkább mondhatnám úgy, hogy manipulálta egyrészt a híradót, amely a Markíza legnézettebb tévéműsora volt. Most erre a frekvencia tanács azt mondta, hogy ha ez így fog tovább működni, akkor nem hosszabbítják meg, tehát nem kap újabb 12 évre engedélyt a Markíza, és akkor bezárhatják. Most erre aztán sikerült a CME-nek megszabadulnia ettől a szárnytól. Új főszerkesztő érkezett a híradóba, Henrik Krejcsa, aki a mai napig ott van a híradó szerkesztőségében, és akkor új szerkesztőket is megszólítottak, mégpedig azért, mert azoktól, akik a legmarkánsabban vettek részt ebben a hát nem túl objektív híradásban, ezeknek a helyére kerestek aztán új arcokat és hangokat.
Értem. A hallgatók számára, tehát ugye azért jegyezzük meg, hogy ma, amikor mi beszélgetünk, 2021. január 13-a van, ami abban a szempontból érdekes, tehát így az előbb említett markízás témával kapcsolatban, hogy tegnap január 12-én mondta ki a Szlovákia legfelsőbb bírósága, most már jogerősen, az ön által is említett Pavol Ruszkót érintő épp a Markíza televízióval kapcsolatos ügyletek miatt, hát nagyon-nagyon magas, ugye 19 éves jogerősen letöltendő büntetésre ítélték, illetve bűntársát, Marián Kocsnárt. Tehát akkor az, ami egy idő után már nyilvános titok volt, tehát hogy itt a televíziónak a vezérigazgatója befolyásolja azért a műsoroknak az arcélét, akkor ezt ön is tudja igazolni, ugye, a tapasztalatai alapján.
Így van, de ezt én akkor még csak külső szemmel, ezt akkor még csak külső szemmel láttam egy másik szerkesztőség riportereként, és az tény, hogy amíg a Ruszko-féle szárny uralta a televíziót, akkor én bármilyen összegű ajánlatot is kaptam volna a Markízától, soha nem vállaltam volna el.
Értem, hát ez nagyon tisztességes, értem. Markíza volt a lényegében a csúcson hagyta abba az újságírást, vagy pedig a Markízából még ment esetleg valamilyen más újabb állomás helyre?
Nem, ez volt az utolsó médium, ahol újságíróként dolgoztam, és 2010-ben, tehát ennek már 10 éve lesz, ugye a Radicsová féle kormány nyerte meg a parlamenti választást, és én éppen akkoriban fontolgattam azt, hogy mi lesz velem tovább, mert valahogy 10-11 év újságíróskodás után úgy éreztem, hogy most már kezdek egy helyben toporogni, és nem nagyon tudtam, hogy mihez kezdjek magammal, és ekkor kaptam ajánlatot Daniel Lipschitz belügyminisztertől, hogy legyek a sajtóosztályának a vezetője, és ez is egy érdekes tudni volt. Egy
pillanatra megálljak. Tehát ön lényegében 11 év alatt lehet azt mondani, hogy nulláról eljutott egy olyan szintre, hogy már mindent kipróbált, mindenhol bizonyított, ráadásul nem anyanyelvi közegbe, hogy azért ez egy nagyon rakétastart, és nem csak rakétastart, hanem rakéta folytatás is. Tehát hogyha bő egy évtizednyi tapasztalat után, nem akarok most rossz kifejezést használni, de telítődött az összes impulzussal, ami a szlovákiai sajtópiacon önt érhette, riporterként, vagy pedig szerkesztőként. Jól értem ezt?
Most nem.
Hát az újabb kihívás már, ugye, a sajtópiacon?
Tényleg nem szeretném, ha ez most nagy képüsködésnek hangzana, de egyszerűen úgy éreztem, hogy riporterként már nem tudok újat mutatni, nem tudok újat bizonyítani. Egy ideig voltam műsorvezetője is a Natyelo, talán Testre Szaba.
Igen.
A fordítva.
Kérdéseket
című vitaműsornak, amíg Zlatica Puskárová kolléganőm anyaságén volt, de ez egy nagyon rövid időszak volt. És hát egyszerűen úgy éreztem, hogy nem nagyon fogok tudni újat mutatni, vagy tovább lépni, előre lépni. Tehát az alatt a 10 év újságíráskodás alatt azért mindig volt valami új. Tehát sportriporterként kezdtem az Újszó Sport rovatában. Onnan egy-két év után átmentem a belpolitikai rovatba. Aztán jött a rádióskodás. Utána jött a TL3, mint hírtévé. Aztán jött a Markíza, mint egy országos kereskedelmi csatorna. És valahogy
úgy... Lehetett volna biztos még elhelyezkedni egy másik televíziónál, csak az ugyanaz lett volna, csak Pepitába, ugye?
Értem. Így van. És azt meg azért nem szerettem volna, hogyha egyszer csak egy nap 40-50 évesen arra ébredek, és arra eszmélek, hogy tőlem 20-30-40 évvel fiatalabb kollégák árasztották el a szerkesztőséget, és mindenki olyan furcsálva néz rám, mint egy öreg bagolyra.
Hát ezt azért nem mondanám, de azt hiszem, hogy akkor talán nem sértem meg azzal, hogyha azt mondom, hogy nem akart kiégni, ugye, talán ebbe a szakmába, hogy ezt most
így van.
Szóval mondják. Viszont startot vett, és egy új területre lépett. Tehát azért, ami még továbbra is sajtó, hogyha jól értettem, ugye akkor Daniel Lipschitz, akkori belügyminiszter arra kérte föl, hogy az ő szóvivője legyen, vagy a sajtó részlegét vezesse?
Nem, a kettő az egyben tulajdonképpen.
Értem. Tehát azt, amit mi látunk, például mondjuk a tévéhíradóban, hogy egy sajtószóvivő nyilatkozik, kérdésekre válaszol, sajtótájékoztatón, a pulpitusnál áll, akkor azért nem a munkának a teljes része, ugye? Tehát
abszolút nem. Így van.
Egy szóvivő vagy egy sajtós egy ilyen magas pozíció mellett, mint például egy miniszter, mi az, amivel egy napja telik, csak néhány mondat erejéig, hogyha ebbe beavatná a hallgatóinkat?
A belügyminisztérium az egy rendkívül sokrétű és széleskörű tárca, tehát a rendőrség, a tűzoltóság, a hegyi mentők, a civil szolgálat, tulajdonképpen a kommunikáció a városokkal és a falvakkal, tehát annyira sokrétű témákat kell kommunikálni napi rendszerességgel, hogy tehát a munkának egy része ez az operatív része, tehát napi szinten reagálni újságírók kérdéseire. Másrészt pedig a miniszter kommunikációját formálni, csiszolni, esetleg tanácsot adni stratégiai kérdésekben is, mit, hogyan kommunikálni, mit esetleg nem kommunikálni, vagy kevésbé kommunikálni, vagy nem a saját arcával kommunikálni, hanem a szóvivőjén keresztül.
Tehát, ha jól értem, akkor 11 év letelte után, vagy elteltével már nem önt oktatták arra, hogy hogyan helyesen beszélni például mondjuk a Twist Rádióba, hanem 11 év múlva, tehát az országnak az egyik legmagasabb pozíciójában levő kormánytagját, a miniszternek adott öntanácsot, hogy bizonyos témákat, bizonyos problémákat, hogy mondjon el a közvéleménynek, hogy ismertesse meg az újságírókat. Jól értem ezt?
Tehát ő már tapasztalt.
Nagyon szegény, és nem akar tehát ilyen pozitívumokat a neve mellé katolni, de ha jól értem, akkor ez így történhetett.
Ő már tapasztalt politikus volt, tehát megvolt a maga kommunikációs stílusa, viszont hát egyrészt adott mások tanácsára, másrészt talán ami ahhoz én hozzáadott értékem lehetett, az volt, hogy próbáltam megmutatni neki, hogy hogyan gondolkodnak az újságírók, milyen kérdéseket kaphat tőlük majd például egy vitaműsorban, egy sajtótájékoztatón, mi fogja érdekelni az újságírókat, mire nem kell annyi energiát pazarolni, mert úgysem kerül be
Tehát ön egy másik szemüveget mutatott akkor a miniszternek, tehát hogy egy újságíró vagy a sajtótájékoztatón, akik mondjuk úgy nem a fiókos oldalán ülnek az íróasztalnak, azok hogy látják a helyzetet, ugye?
Így van. És hozzáteszem még azt is, hogy tehát most nem azt mondom, hogy ez az ő esete volt, de a politikusok sokszor hajlamosak azt hinni, hogy valamiféle rossz szándék, összeesküvés, megrendelés áll egy-egy újságírói kérdés, egy-egy téma mögött, és ez valóban gyakran nem így van, és sok kérdés magától értetődően adódik, és fel kell rájuk készülni, és értelmes választ kell rájuk adni.
Értem, tehát hogy akkor a politikusoknak a nagy része, hogy inkább ilyen rossz indulatot tételez fel akkor, amikor egy újságíró nem fogadja el azt a választ, amit eleve a politikus elmond, hanem visszakérdez. Ugye? Tehát a visszakérdezés talán az, ami problémát okozhat. Grendel úr, egy nagyon szép ívű pályát mutatott be itt pár perc ideje alatt. És ezt nem kell, hogy kommentáljam, mert ugye előbb is már mondta, hogy nem szívesen tűnne nagyképűnek. Én azt hiszem, hogy ez egy fényes példa egy pályakezdő hallgató számára, tehát aki most talán hallgatja is ezt a műsorunkat, hogy mi az, amit egy magyar közegből induló ember Szlovákiába, ha kiválaszt egy pályát, akkor azon a pályán nagyon gyorsan, lehet, hogy ebbe kellett egy kis szerencse is, vagy talán plusz még valamiféle plusz tehetség is, de egy gyönyörű pályát futott be ezt. Ezt gondolom azért ennek tudatában van, ugye?
Nagyon szépen köszönöm. Talán elsősorban én arra szeretném buzdítani a kedves hallgatókat, hogy nem kell félni a szlovákiai, szlovák közektől sem, és az ember megmaradhat magyarnak, ahogy ön említette valamelyik kérdésében, én mindig Grendel Gáborként mutatkoztam be, és mindig is, tehát sosem tagadtam le a magyarságomat, magyar nemzetiségű vagyok, és a népszámláláskor is ezt a nemzetiséget fogom természetesen bediktálni, mert én ilyen közegben nőttem fel, ilyen szellemben neveltek fel a szüleim, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet szerencsét próbálni a szlovák sajtóban, esetleg szlovák politikai közegben is, és azt hiszem nem árulok el nagyobb titok, ha azt mondom, hogy szlovákiai magyarok is adtak le szavazatot a tavaly februári parlamenti választáson az Olanonak és személyemnek is.
Igen, hát ez nyilvánvaló, ugye a preferencia szavazatokból ez követhető és nyomon követhető, tehát a Dél-Szlovákiába egyrészt az önök listája, illetve az ön személye, tehát hogy rendkívül sikeres volt, és mondhatnám úgy is, hogy nagyon sokak számára váratlanul sikeres volt Dél-Szlovákiába. Engedje meg, hogy a politikával kapcsolatos néhány kérdést is föltegyek. Önről közismert, ugye tehát egyrészt, amit előbb mondott, hogy a belügyminisztériumnál volt az, ahol már nem csak sajtós volt, hanem a politikába is belelátott, de kevesen tudják, hogy önkormányzati szinten is politizál. Ha jól tudom, akkor Pozsony óvárosi kerületébe immár második választási időszakban önkormányzati képviselő, sőt a kronológia szerint ön egy nagyon sikeres polgármester jelölt is volt, ha jól tudom, pár szavazaton múlott az, hogy nem ön lett az előző választási időszakban Pozsony óvárosának, tehát lényegében a történelmi belvárosnak a polgármestere.
Ez milyen? 26 szavazaton csúszott el.
26 szavazaton?
Igen.
Ha, egy lépcsőházi ember körülbelül, ugye? Vagy talán még annyi is. Sajnálja ezt?
Ma már nem. Akkor természetesen hát elszomorított, mert egy ilyen szoros vereség azért jobban bántja az embert, mint hogyha egyértelműen a vetélytársam nyert volna. Tehát 2014-ben, amikor ez történt, akkor elég igazságtalannak tartottam ezt, főleg azért, mert akkor egy nagyon erős, hát ilyen lejárató kampányt indítottak ellenem néhány hónappal a választások előtt. Ennek volt egy ilyen büntető jogi vonala és vetülete is, és aztán csak később a Marian Kocsnerhez fűzhető tréma nyilvánosságra került szövegeiből derült ki, hogy ez mind része volt ennek a társaságnak és az ő tevékenységüknek. De akkor ez természetesen bántott. Mai szemmel nézve, 6 év után azt mondom, hogy minden úgy történt, ahogy történnie kellett volna, hiszen ha 2014-ben polgármesternek választanak a pozsonyi óvárosban, akkor valószínűleg nem indulok el a parlamenti választáson 2 évvel később, mert azt azért nem tudnám elképzelni, hogy óvárosi polgármesterként és országos tanácsi képviselőként tevékenykednék. Tehát, hogyha valaki tényleg 100%-osan akarja végezni a dolgát, akkor 2 ilyen jellegű pozíciót nem vállalhat el, ez az én meggyőződésem. Valóban igaz az, hogy városi képviselő is vagyok már a második ciklusban, viszont a városi parlament az egy hónapban egyszer ül össze, tehát ezt időben simán össze lehet egyeztetni a parlamenti képviselősködéssel.
Értem, de hát akkor egyetért esetleg azzal a fölfogással, politikai fölfogással, ami például mondjuk Magyarországon most aktuális, hogy tehát akit megválasztanak parlamenti képviselővé, illetve polgármester is a saját lakóhelyén, akkor választania kell, hogy melyiket hagyjanak. Tehát, hogy polgármestere, vagy pedig parlamenti képviselő. Tehát
ez az én meggyőződésem, igen.
Értem. Másodszor fordul elő a beszélgetésünkben, bár igaz, hogy előbb Pavol Ruszko, a Markíza vezérigazgatója kapcsán, Marian Kocsner most pedig ismét említette. Tehát, hogyha jól értettem, akkor ön, most idézőjelben mondom, szintén a cél keresztjébe volt Marian Kocsnernek, tehát, hogy keresztbe tegyen önnek az óvárosi választásoknál.
Így van, de ez nem is annyira az én személyemmel függött össze, hanem inkább Daniel Lipsicével, aki már korábbi igazságügyminiszterkedése alatt is, de aztán, amikor belügyminiszter volt, úgy szintén, tényleg ilyen ösztűzbe került Marian Kocsnerrel, és akkor Kocsner azt mondta, hogy pokollá teszi az életét, ha befejezi a belügyminiszterkedést, és tehát valóban itt évekig dolgozott azon, hogy megkeserítse Daniel Lipsic politikai életét, és mindenkiét, aki valamilyen módon segíti, vagy segítette a politikai pályáját.
Értem, tehát akkor ön a holdudvarát jelentette, ugye, az alvilág számára, tehát hogy a miniszternek a csapata, akinek szintén ugyanaz a hozzáállás dukál, mint magának a miniszternek. Nagyon sokszor elhangzik Szlovákiával kapcsolatban, akár a közelmúlta, illetve akár a tényleg pár évvel ezelőtti történésekre, hogy maffia állam. Ön ugye belügyminiszternek volt, hát mondjuk úgy, egyrészt tanácsadója és egyrészt sajtósa. Mennyire érzi ezt túlzónak, vagy mennyire érzi ezt szinte pontosan leírónak azokra a viszonyokra, ami mondjuk az elmúlt 2-3 évtizedre is meghatározta Szlovákiának ezt az arcélét?
Én talán úgy fogalmaznék, hogy egyes alvilági személyeknek elfogadhatatlan befolyása volt az országos rendőrfőkapitányságra egy időben, a legfőbb ügyészségre egy időben, és néhány konkrét kerületi, járási ügyészre, illetve bíróra. Viszont rendőrök, ügyészek, bírók százai, sőt ezrei becsületesen végezték ezekben az időkben is, tehát ezekben a nehéz időkben is a dolgukat. Ezért én a maffia államot kicsit erős kifejezésnek tartom, de azt aláírom, hogy valóban az alvilágnak volt olyan jellegű befolyása a rendőrségre, az ügyészségre és a bírókra, néhány konkrét bíróra, ami egy jogállamban teljesen elfogadhatatlan, és ez a politikai elit, az akkori kormány elit felelőssége, mert az ő hatáskörükbe tartozott az, hogy kivezeti a rendőrséget, kivezeti az ügyészséget, és ki melyik tárca alá tartoznak a bíróságok.
Értem, tehát a maffia állam az egy kicsit talán erős, de valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, hogyha ilyen fogalmakkal operálunk.
Igen.
Grendel úr, ön második választási időszakban országgyűlési parlamenti képviselő. A képviselői munkájára továbbra is jellemző a belügyi témákhoz való hozzáállás, mondhatnánk úgy is, hogy arra specializálódik, sőt, ha jól tudom, akkor a parlament titkosszolgálatokat felügyelő bizottságába is vezető pozícióba volt, illetve talán most is vezető pozícióba van. Talán egy kicsit udvariatlannak fog tűnni a kérdésem, de nyilván a hallgatóinkat ez érdekelné, hogy különösebben kisebbségi témákban, tehát magyar kisebbségi közösséget vagy magyar közösséget érintő témákban az elmúlt években, akár a múlt választási időszakban nem exponálta magát. Tehát van ennek esetleg valamilyen különleges oka?
Kifele valóban nem, tehát én inkább a belügy, a titkos szolgálatok, az igazságügy témáit kommunikálom, és ezt továbbra is így, tehát továbbra is így szeretném végezni a munkámat. Viszont az elmúlt választási ciklusban, amikor ellenzéki padokban ültünk az olanos kollégáimmal, akkor gyakran egyengettem, formáltam az olano elsősorban Igor Matovics véleményét kisebbségi, illetve a magyarokat érintő kérdésekben, és azt hiszem, hogy ez a tevékenységem eredményes volt, erről teljesen meg vagyok győződve. Továbbra is alkalmanként, most is, amikor miniszterelnök lett, néha megkérdezi a véleményemet kisebbségi, illetve a magyarokat érintő kérdésekben. Azt hiszem, hogy továbbra is ad a véleményemre, de valóban én kifelé ezeket a kérdéseket nem nagyon kommunikálom, és hát vannak más magyar nemzetiségű kollégáim is, és itt elsősorban Gyimesi Gyuri, aki nagyon aktívan vállalta magára ezt a feladatot.
Értem, tehát a saját személye részéről, tehát akkor a, hogy is mondjam, a látszatcsal kifejezést használhatnánk, ugye? Tehát a színfalak mögött, hogyha erről van szó, tehát valamiféle magyar közösséget érintő témáról, akkor biztosan számíthatnak a hallgatóink, vagy akár én magam is arra, hogy van ott egy ember a csúcsvezetésében, jelenlegi ország csúcsvezetésében, aki azért szívén visel, vagy közel áll témaként is, földolgozandó témaként is a magyar közösség, ugye?
Így van, ez így pontos.
Értem. Hogy látja ön a jövőt, akár ebbe a választási időszakba, és ugye a 2020-as, illetve úgy tűnik a 2021-es évet is elsősorban a koronavírus kialakította, vagy okozta a helyzet, határozza meg, de azért hála Istennek ugye az élet nem áll meg, tehát a történések azért folynak. Látja-e azoknak a hangoknak a megalapozottságát, ami esetleg ennek a mostani koalíciónak, kormánykoalíciónak a végét rebesgetik?
Ennek nem nagyon látom a realitás alapját, hiszen ahhoz, hogy előrehozott választások legyenek, azt minimum 90 képviselőnek meg kellene szavaznia a parlamentben. Na most az ellenzék 55 mandátummal rendelkezik, és én valóban nem látok 35 olyan kollégát a koalíciós padsorokban, akik támogatnának egy ilyen kezdeményezést, tehát ezt nem tartom reálisnak. Az, hogy a kormányzás nem habostorta, az tény, de ha újságírói szemmel nézek vissza az előző kormányokra, az előző koalíciókra, akkor ez mindig is így volt. Én újságíróként az első kormánykoalíció, amelyet megéltem, az első Zurinda kormány volt, amikor tényleg olyan jellegű konfliktusok voltak a koalíciós vezetők között, hogy József Migas akkori házelnök megszavazta az ellenzék által indítványozott és a miniszterelnök úr ellen indítványozott bizalmatlansági javaslatot.
Tehát akkor konkrét lépések is voltak, konkrét, hogy is mondjam, csörték is voltak, nem csak a szavakban, tehát nem csak a szájkaratélment, ugye?
Így van, ennek ellenére a koalíció végig, tehát kitartott 4 évig, tehát ezért sem látom egyelőre esélyét annak, hogy itt valamiféle előrehozott választások várnának ránk. Viszont még, hogy elmondjak egy bét is, azért a magam rezortjában elégedettséggel tölt el az, hogy azt, amit a választások előtt ígértünk, tehát hogy a rendőrség, az ügyészség, a bíróságok bárki ellen emelhetnek vádat, bárkit az igazságszolgáltatás kezeibe adhatnak, tekintet nélkül arra, hogy milyen politikai, gazdasági vagy más érdekcsoportból származik. Örülök annak, hogy a gyakorlat ezt igazolja, és már nem egész egy év elteltével konkrét eredményeket tudunk felmutatni.
Értem. Ha a közeljövőről beszélünk, ön rendelkezik egy bizonyos rálátással, tehát nem vesz részt a napi szlovákiai magyar politikai életbe. Tehát ez a távolságtartás, vagy ez a kívülállás, mit mondat önnel? Hogy látja a szlovákiai magyar politikai képviseletnek a jövőjét? Például mondjuk az önök listája, az önök pártja, az Olano párt. Egy megfelelő hordozó közege lehet például annak, hogy a magyarságnak legyen parlamenti képviselete, tehát szívesen társulnának esetleg egy magyar közösségi párttal, vagy pedig inkább azon gondolkodnak, hogy az Olanon belül kialakítanak egy magyar tagozatot. Tehát, hogy melyiket látja a reálisabb útnak az önök szemszögéből?
A választások előtt is és után is elmondtam, és ezt a mai napig tartom ezt a véleményemet, hogy szerintem a legjobb a szlovákiai magyarság számára az lenne, ha lenne magyar párt, vagy vegyes párt, ahogy az elmúlt években volt, de többségében magyar vegyes párt a parlamentben. Az Olano ebben a tekintetben lehet egyfajta társmegoldás, pótmegoldás, de számomra még akkor is, hogyha én szlovákiai, szlovák pártban működöm, ennek ellenére azt vallom, hogy a szlovákiai magyarság számára jobb lenne, ha lenne itt egy olyan magyar párt, amely el tudja érni az 5%-ot.
Látja annak a realitását? Tehát akkor, amikor az egyik első külföldi útja a mostani kormányfőnek, Igor Matovicsnak Budapestre vezetett, tehát ahol ön is a delegáció része volt, akkor ugye a szlovák miniszterelnök találkozott Orbán Viktorral, találkozott házelnökkel, Kövér Lászlóval. A parlamenti folyosók információforrása alapján itt elhangzott a szlovák miniszterelnök részéről az, hogy készen állnak arra, hogy esetleg egy magyar szekciót hozzanak létre az Olano párt mellett, vagy párton belül. Hogy ez egy reális fölvetés?
A fölvetés reális, de mondom, az én személyes véleményem az, hogy jobban örülnék annak, hogyha lenne itt egy 5%-os magyar párt. Most sajnos a fő hibát, ha ezt kommentálhatom így, én abban látom, hogy ugye jelenleg 3-4 vagy talán 5 szlovákiai magyar párt kínálkozik. Na most a fő bajt én abban látom, hogy ők is inkább a személyes viszályokkal vannak elfoglalva, és nem azzal, hogy megkeresnék a választ arra, hogy tulajdonképpen mi az a kérdéskör, amely a szlovákiai magyar választót arra ösztönözné, hogy a szavazatát egy szlovákiai magyar pártra adja le. Amíg erre a kérdésre nem keresik meg a szlovákiai magyar pártok a választ, addig teljesen fölösleges, hogy egyesülésről vagy bármiről tárgyaljanak, mert ha csak egy kínálat lesz is, ha ez a kínálat nem arról fog szólni, amit a szlovákiai magyar választó elvár ettől a párttól, akkor nem lesz meg az 5%. Most én nem azt mondom, hogy ez egy könnyű feladat, és hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés, amelyre nagyon egyszerű a válasz. Egyáltalán nem. Sokkal könnyebb volt magyarul politizálni a 90-es években, amikor a Mecsér vezette kormány része volt a Szlovák Nemzeti Párt, amely alternatív oktatást akart bevezetni, amely kifejezetten, tehát a kisebbségek ellen, elsősorban a magyar kisebbség ellen irányult. Most akkor a több mint 10%-os szlovákiai magyar közösségben volt egyfajta veszélyezett érzés, amely arra ösztönözte a választókat, hogy az Egyesült MKP-re szavazzanak. És ez a fajta veszélyeztetettségérzés ma már nincs meg, úgyhogy én nem azt mondom, hogy ez egy könnyű feladat, viszont biztos vannak olyan kihívások, amelyek a szlovákiai magyar közösséget érintik, amelyek megoldásra várnak.
Grendel úr, lassan a műsorunk végére érünk. Azért hadd kérdezzek meg egy talán természetes, de mégis megkérdőjelezhető szituációval kapcsolatos véleményét. Amióta Szlovákia az úgynevezett bizalmi, karhatalmi állásokba nem nagyon választanak magyar vezetőket. Gondolok itt például mondjuk a már többször említett belügyminisztériumra, vagy a védelmi tárcára, vagy például a titkosszolgálatnak. Talán ma még elképzelhetetlen, hogy egy magyar nemzetiségű ember legyen a csúcsán a vezetője. El tudja ezt képzelni a jövőbe, hogy ez megváltozzon, és akár egy magyar ember is betölthessen például mondjuk a szlovák információs szolgálatnak, a titkosszolgálatnak a csúcspozícióját, illetve el tudja ezt képzelni, hogy ezek közül a pozíciók közül valamelyiket ön fogja betölteni.
Hát ez már talán tényleg hencegés lenne, hogyha a saját személyemről beszélnék, de azt mindenképpen el tudom képzelni, hogy szlovákiai magyar nemzetiségű személy töltse be ezeket a pozíciókat. Jó magam, a titkos szolgálatot ellenőrző bizottság elnöke voltam az elmúlt választási ciklusban, és tényleg beleláthattam hát szinte bármibe, amiben szerettem volna, hogyha erre megkértem a titkosszolgálat igazgatóját, Safarik urat, és hát úgy szintén nem titok az, hogy a személyem is szóba került a belügyi tárcával kapcsolatban, na most ezt én magam utasítottam vissza, hiszen éppen egy másik lejárató hadjárat zajlott ellenem közvetlen a választások előtt, amelynek része volt egy büntető jogi eljárás, és én azt mondtam, hogy amíg ez nem áll le, addig én nem vállalhatok semmiféle kormánypozíciót, hiszen meg voltam győződve arról, hogy ez az eljárás előbb vagy utóbb le lesz állítva. Na most, ha ezt akkor állították volna le, amikor én a belügyminiszteri székben ülök, akkor természetesen, hogy politikai pályafutásom végéig azt vetnék a szememre, hogy ezt én elintéztem magamnak.
Értem. Hát, Grendel úr, én azt hiszem, hogy a hallgatóink a egyetembe, egyrészt gratulálhatok önnek a szakmai pályafutásához, tehát akár amit a sajtó berkein belül tett, illetve hogy fiatal kora ellenére, ha jól tudom, az idén 2021-ben fogja betölteni a 41. évét, tehát hogy fiatal kora ellenére már ennyi tapasztalat áll ön mögött, és ugye föl kell tenni a kérdés magamból, hogy is mutassam be, tehát hogy a parlament alelnökeként, önkormányzati képviselőként, belügyi specialistaként, vagy a szlovákiai újságírás egyik ismert alakjaként. Ez szerintem, ahogy a műsorban is elhangzott, egy nagyon jó példa lehet, tehát egy pálya lefutásának a minőségére és a gyorsaságára vonatkozóan bármelyik szlovákiai magyar szülő előtt. Grendel úr, én nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat a Ma Hét Média Család adásidő című podcastjába. Kívánom, hogy egy bizonyos határidőn belül ismét tudjunk majd találkozni, és esetleg az itt elhangzottakat folytathassuk.
Nagyon szépen köszönöm, és már csak a margóra jegyzem meg, hogy magyar nyelvű óvodába jártam, alapiskolába, középiskolába, és az egyetemen az újságírás mellett is magyar nyelvet és irodalmat tanultam. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, a lehetőséget, és külön köszönöm azt, hogy 41 éves korom ellenére fiatalnak titulált, mert hát azért látom az érkező generációt, sőt generációkat, és egyre öregebbnek érzem magam, úgyhogy ha valaki még azt mondja, hogy fiatal korom ellenére, akkor ez nagyon jól esik.
Hát nézze, azt, amit az óvodától egészen az egyetemig mondott, ez pár nappal a népszámlálás előtt, a 2021-es népszámlálás előtt ennél jobb végszót talán nem is tudnánk kitalálni, hogy a magyar nemzetiség nem lehet, nem szabad, hogy akadálya legyen a személyes fejlődésnek. Amit pedig saját magával kapcsolatban mondott, azt pedig a hallgatókra bízom, hogy azt döntsék el. Rendőr, még egyszer köszönöm a rendelkezésre állását.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok!